akkor a gyerekek bemennek, és megy az oktatás tovább. És az első évben a szülők nem nagyon engedték iskolába a gyerekeket, sok volt az online tanítás, mert hogy féltek kilépni az utcára. Ma már mennek, mert nem tudják otthon tartani a gyerekeket, hiszen a gyerekeknek az alap létszükséglete az a társaság és a korosztállyal való találkozás. Tehát ezek a gyerekek mennek iskolába, még jó is, mert hiszen az iskolában legalább van óvópince, otthon általában nincs, és próbálják élni a hétköznapjaikat, és hát azt meséljük, hogy a nagyobb gyerekekkel, például a gimnazistákkal, ott a szülők már így nem bírnak, tehát már nem bírják őket otthon tartani, már nem bírják őket a városba tartani, és már nem bírnak több évet osztálykirándulás nélkül ezek a fiatalok tölteni, meg buli nélkül. Tehát ők mennek, tehát az egyik gimnáziumi osztály most Kijevben volt osztálykiránduláson, és a szülők semmi más nem tudtak, vagy az anyukák semmi más nem tudtak csinálni, mint otthon imádkozni, hogy jó, hát élve hazatérnek ezek a gyerekek.
Hát köszönöm. Közben kifutunk az időből,
ja, elnézést kérek.
Úgyhogy köszönöm szépen. A jó hír az, hogy ezt a beszélgetést még folytatjuk, mert beszéltünk arról, hogy egy későbbi alkalommal egy Waldorf pedagógusnak a mindennapjairól fogunk majd beszélgetni Magyarországon, és hogy azokra a kihívásokra, amiket a mostani korunk ad, erre fogunk majd választ keresni. Úgyhogy hát köszönöm szépen, Nóra, elbúcsúzom, és folytassuk, jó?
Jó, én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Akkor szép napot mindenkinek.
Szép napot és kellemes hétvégét.
Szervusztok!
Reggeli. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
November 29-én a Vucic zenekar az egyetemes zene ünnepévé varázsolta az 50 éves fennállásának ünnepi hangversenyét. Ti is így éreztétek, hogy ez nagyon jól sikerült?
Igen, tulajdonképpen igen, sőt, hát ilyen szépen nem tudtuk megfogalmazni, most összefoglaltam, de valóban az volt a célunk, igazából hát volt benne egy ilyen kis, úgy mondjam, okosság ebbe az egész 50 évben, hogy ne egy koncertet csináljunk, hanem egy ünnepi évet. Hát az az mégiscsak, az úgy...
De azért ez egy nagyon csúcspontja lehetett
és
ennek.
És ebből ez kiemelkedik, nagyon is, mert ugye minden koncert egy picikét más, úgy figyeljük, de ez volt az, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát egyrészt a Nemzeti Hangversenyterem maga a helyszín is determinálta azt, hogy ide egy olyan programot tudunk hozni, amit tulajdonképpen sehol máshol nem valósítható meg, és És tulajdonképpen az anyagi lehetőségek is megvoltak hozzá, hogy így mondta a szervező, hogy akkor egy ilyen nagy álmodás. Álljunk eléjük. Nem volt egyszerű, mert először más helyszínre gondoltak. És aztán az a koncepció, hogy ahogy kitekintés, ami azért pontosan magába foglalja azt, ami
történt,
igen. Azt tudtuk megoldani, hogy tényleg olyan vendégkör legyen, olyan repertoár hangozzon föl tőlünk is, ami ehhez besegít, és a vendégektől is olyan közreműködést kérjünk, ami ennek a kiteljesedését szolgálja. Ami nagyon-nagyon érdekes volt, és hát meg számomra meglepő, ugye, hogy Avia Vitalis vendégünk volt, egy mandolin művész, nagy sztár egyébként, tehát a Deutsche Grammophonnak az egyik ügyeletes sztárja, hogy úgy mondjam, jelölt.
Ezért egy jó vidám fiú.
Igen. És hát nagyon otthon van ezen a hangszeren. Nekünk régi vágyunk volt, hogy a primtangból és a mandolin közötti rokonságot, meg a különbséget is azért van, hogy bemutassuk, mert azt szoktam mondani, hogy a mandolinak nagyon jó volt a PR-ja, úgy látszik, mert a Vivaldi például rengeteg mandolin koncertot írt, meg két mandolin is írt koncertot, és nekünk meg az az érzésünk, hogy a tambura is a világ egyik csodája, sőt, még csak.
Erre még visszatérünk erre a tambura ügyre. Eredics Gábort hallják, akit megkértem, a zenekar vezetőjét, hogy a zenekar múltjáról és jövőjéről beszélgessünk egy kicsit. És előkerestem egy 25 évvel ezelőtt veled készült interjút, amit a Távolodó csinált, és a Magyar Narancsban jelent meg. És rá fogsz ismerni egy-két kérdésre, amit ott is öltetett. Mert hogy nagyon érdekes, én nagyon szerettem azt az interjút. És úgy gondoltam, hogy ez itt az alkalom, hogy egy kicsit
Igen.
Hát amit azonnal megkérdezett abban az interjúban is, aki beszélt veled a Távolodó, hogy miért a Vujčić Tihamér lett a zenekarnak a neve?
Hát ez annyira kézenfekvő volt, és hát tulajdonképpen most is, bár be kell valljam, hogy mi Tihamérnak csak az egyik fontos munkáját tudjuk, hogy úgy mondjam, továbbvinni és reprezentálni, ami a népzenek gyűjtéshez, kutatáshoz, és hát hogy az jelen legyen a magyar kultúrában, főleg ez, hogy ezt tudjuk biztosítani, és a Tihamérnak azt a részét, ami ugyanilyen jelentős egyébként, amikor zeneszerzőként van jelen a magyar kulturális életben. Na most, de ez is egy érdekes dolog lehet, hogy mi elsősorban a népzenei munkáját folytatjuk, de közben a gyerekeink meg úgy tűnik, hogy még ezt az alkotás részén is, nálunk is van alkotás, de a rövid válaszom az, hogy Tihamér neve azt, amit mi csinálunk, azt mindenféle magyarázat nélkül azonnal pontosan meg tudta jelölni. Mindenki tudta, hogy pomázi születésű, vagy hát ott a Dunakanyar környékén, mindenki tudta, hogy ő vállalja a szerb identitását. Közben egy budapesti értelmiségi kör Tihamér nélkül elképzelhetetlen lett volna, akár építészről, akár milyen irodalomban van szó. Tehát rögtön egy olyasfajta, tehát nem egy izoláció. Tehát vállalja az identitását, és közben pedig része a budapesti kulturális életnek mindenféle szempontból. És így aztán gondolkoztunk, hogy mindig azt mondtam, hogy tréfásan, hogy volt egy ilyen nevünk, hogy pomáz ifjúsági, nevékeny, népi hangszeres együtt. És hát ugye mi nagyon vártuk a Tihamért, sajnos nem tért vissza erről a damaszkuszi útjáról. Csak a halál híre érkezett, aztán egy pici kis koporsó, ami egyébként ott nyugszanak a hamvai a szábornál, tehát a Szentendrei püspöki székesegyház falába, és amikor letelt a gyászév, akkor tulajdonképpen úgy szinte egyszerre, nem is tudom megmondani, hogy kinek jutott eszébe a zenekarból, hanem csak úgy benne volt ez, hogy hát akkor Tihamérnak így emléket is tudunk állítani, és tulajdonképpen akkor az, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen mindenféle magyarázat nélkül jelöli azt.
Teljesen világos. Igen. Most jön a tambura, mert hogy abban a bizonyos interjúban az hangzott el, nem tőled, hanem a riportertől, hogy az lágyítja a tizenéteket.
Hát lehetséges, hogy van benne egy olyan hangzás, ami különben egy picikét talán így is jellemezhető, mert a prim tamburán, meg a bass prim tamburán, meg a brács tamburán is, tehát a tamburacsának a magasabb hangfekvésbe játszó hangszerein a felső húr meg van kettőzve. Most ahol kettőzött húr van, azokat az ember persze szépen behangolja. Így is mondják egyébként pomázan, hogy kettőz. Akkor az azt jelenti, hogy az nem jó, mert akkor meghangol a két külön hangot. És akkor hozzá stimmelel, de mégiscsak ott egy pici kis lebegés azért létrejön. Egyébként sok ilyen hangszer van a cimbalomnál is, azért halljuk szépnek azt a hangot, mert nem a basszusulók persze azok egy húr, de följebb már akár 3-4 húrkórus van zongoránál ugyanez. Nem csak a hangerőt fokozza, hanem nem egy ilyen magányos hangot hallasz, hanem egy ilyen szép interferenciákkal összedolgozó húroknak a hangját hallod, és a prim tamburán ez megvan. Olyan játéktechnika is él a tamburán, hogy minél többet játszunk ezen a kettőzött húron, és ott van egy nagyon különleges díszítési lehetőség is emellett a szép hangszín mellett, és inkább ehhez hasonlítjuk az összes többi, hát egy húrtól adta zenét is, tehát valami igazság van benne. Én azért mégis, hogyha jellemeznem kéne a tambura hangját, akkor azt mondanám, hogy például a mandolinhoz képest, arra inkább rááll ez, hogy ott minden húr meg van kettőzve, és ez a szép jelenség az ott minden húrnál igaz.
Azért az is tud élesen játszani, hát most is hallottuk.
Tud,
a tambura is, meg a mandolin is.
A magas fekvés, meg ott azért olyan rövid húrszakaszok vannak, hogy egészen a hegedű magaságait is eléri a mandolin tambur is. De lényeg az, hogy sokkal spanosabb a húrozat, erősebb a húrfeszítés, tehát olyanok a menzurális viszonyok, hogy a tamburánál, meg a húrvastagság, hogy ott meg kell húzni. Egy gitárnál például sokkal keményebb a húrozat. Ez persze a játékot kicsit nehezebbé teszi, jobb bőrkeményedések kellenek, mint egy gitárosnak. De és az érintői a fogólapon, az is acél. Tulajdonképpen egy acél húr, egy vastagság húr van beütve, és nem mondjuk rész, mint a mandolinnál vagy a gitárnál a bunt. És ez a két fémes találkozás, a feszes húrozat, a pengető, ami szintén, hát most kétféle pengetőt lehet használni, egy hajlékonyabbat, meg egy egészen merev pengetőt. Ennek a merevnek például az a lényege, hogy szinte a húrszakadás határán tudsz tamborázni, szép hang keletkezik, és nagy. És tulajdonképpen én inkább úgy elemezném a tamburát, hogy egy ilyen csengő, bongó, fényes hangú hangszer.
Most is volt egy bejelentésed a tamburával kapcsolatban.
Hát az csodálatos volt. Hát, a közvélekedés úgy tartja, egyébként nem teljesen helytelenül, hogy ez nagyon szerb és nagyon horvát hangszer. Hát a horvátoknál nemzeti hangszer. A szerbeknél egyébként a pannonzónáig, tehát vajdaságnál újvidékig ismert ez a hangszer család, mert itt nem csak egy hangszerről van szó, hanem egy egész hangszer családról. És az a tervünk, hogy azért jelezzük az egész magyar kultúra számára, hogy ez amennyire szerb és horvát kötődésű, legalább annyira magyar kötődésű hangszer is. Még akkor is, hogyha mi repertoárunk elsősorban a kisebbségi használatot reprezentálja, de azért mindig van magyar tambora zenei számunk is, tehát a repertoárban. Most ezt legutóbb nem szolgatattuk meg, de egyébként van, és a Nemzeti Kultúrás Örökség jegyzékére ez fölkerült. Egyébként pár hónapon ezelőtt készült a felterjesztés. Ez egy ilyen, én készítettem magát a felterjesztést, de itt tulajdonképpen egy teljes tamburás közösség képviseletében, hogy készült el ez az anyag. Ebbe beletartoznak a szerbek, horvátok, magyarok közösségé, sőt a cigány muzsikus dinasztiák is. Tehát az, hogy a tamburán ilyen virtuózan lehetett játszani, az például elég nagy jelentős részben, de annak is köszönhető, hogy például Mohácson apáról fiúra több zenés család, több nemzedéke adta át ezt, ennek a tudományát, és mi tőlük rengeteget tanultunk, tehát benne vannak még a cigány muzsikus családok által kérlelt brilliáns technika, és még a hangszerkészítőknek a fantasztikus munkája, mert azt tudtam mondani, hogy ez a világ nyolcadik csodája. Tehát, hogy egy kis tenyérnyi rezonáns, egy hosszú nyak, rajta valami húr.
Mintha nem is lenne a kezében, egyébként messzire nézve.
Csúfolják ilyen bácsik szerenek, vagy egy fakanának, de, és hogy egy olyan hang szólaltatható meg, hogy ott a nagy teremben, és hogy nem lehet volna erősíteni, és akkor is lehetett volna gyönyörűen hallani még a felső régiókba is. Tehát a világ egy olyan csodájáról van szó, ami örülünk, hogy ebbe került.
Akkor most lehet a méltó helyére került ezek
szerint. Igen. És még, most még nincs vége a projektnek, mert most akkor belekerült a Magyar Nemzeti Jegyzékbe, és az a tervünk, és ez az igaz a kiteljesedés, hogy ezen a hangszeren azért tényleg osztozunk a szerb és a horvát közösségekkel, hogy ők is a saját jegyzékükbe ezt bejegyeztetik, és talán egy év múlva, vagy másfél év múlva, akkor közösen, hárman közösen adjuk be az UNESCO védettségre, felterjesztésre, hogy az egész emberiség is ráeszméljen, hogy van nekünk egy ilyen tambura családunk, ami ott Közép-Európában milyen szép feladatot tölt be, mert nyelv, anyanyelvtől függetlenül ott a kárpát-medei közösségeknek egyaránt kedves muzsikája.
Elhangzott abban az interjúban, hogy 25 év alatt 3 album, az nem egy sikersztori. Hogy állunk ezzel most?
Hát,
emlékszel, hogy mit válaszoltál erre a kérdésre?
Hát két dolgot válaszolhatom. Az egyik, amit most is fogok válaszolni, hogy nekem nagyon tetszik ez a Pusznak az a meséje. Nem ezt válaszoltam?
Nem.
Igen.
De hát,
nagyon tetszik ez a Pusznak az a meséje, hogy a nyúl korholja az oroszlánt, hogy milyen szaporátlan állat. Erre az oroszlán azt mondja, hogy hát igen, egyet. De oroszlánt. Tehát én amikor, én tudom, hogy van egy olyan trend, meg talán még most is, de akkor, amikor a lemezett CD-k jelentették azt, hogy ki mennyire van jelen, milyen intenzitással, akkor volt egy ilyen trend, hogy hát minden évben meg kell jelentetni egy lemezt, mert akkor vagy jelen. Hát az akkor az jelzett. Na de most, hogyha mondani való ilyen formában nem ölt testet, hogy az egy lemezre kerüljön, akkor lesznek, jönnek ezek a lemezek, hogy van rajta egy vagy két olyan dallam, ami úgy kikívánkozott, és a többi meg ilyen kis töltelék. És ezek nem, ez nem, ezt mi nem akartuk, és mivel, hogy azért mi nem úgy voltunk főállású muzsikusok, hogy tehát mindenkinek volt valami tanári állása, vagy népművelői állása, vagy tehát sok egyéb teendőhez is szólított minket azért a kultúra, ami szintén fontos volt ellátni. Tehát én nem is tudom, hogy tegyek-e különbséget mondjuk a Vujicic együttesben folytatott munkám, és mondjuk a Magyar Művelődési Intézet, vagy a Létési Intézet folytatott munkám, mert mindegyik egy más dolog, nem is így nagyon kell összehasonlítani, és ott például azok a népi hangszeriskolák, ott a kiadványok, ezek mind olyasfajta dolgok voltak, amik legalább olyan fontosak, mint hogy mi nem oszlottunk föl. Tehát ezek szépen összetartoznak.
Na, a válaszod. Tulajdonképpen ez a mese volt, csak nem a mesét mondtad el, hanem azt, hogy ami nem úgy sikerült, azt nem adtuk ki.
Igen, egyébként.
Ez volt a konkrét válaszod. És a másik, ami nekem nagyon tetszett, és azóta bárhol, ha közösségekről beszélünk, akkor ezt elmondom, hogy neked volt egy ilyen mondásod, hogy összevártuk egymást. Tehát, hogyha mondjuk a tamburásnak valami problémája volt, mondjuk nem tudom, hasmenése volt, vagy bármi, akkor megvárjuk. Igen, és hát ez komolyabb esetekben is így volt. Ez most is így van?
Ez így van, igen. Tehát, hogy mivel, hogy ilyen baráti társaságként kezdtük el, tehát egyrészt én és a testvérem ugye kezdettől fogva benne vagyunk, a Kálmáról van szó, a Kálmán a kobodástársa volt a Feri, a Misi az nekem volt komor, a zenei partnerem egészen kis. Tehát tulajdonképpen a Miroszláv, aki egyébként egy szomszédforúval lakott, de egy zeneiskolába jártunk, és ugyanaz a
számítás. De idősebb nálatok egy kicsit,
nem? Nem, csak hát matematikus volt, és annyit gondolkozott, hogy ennek a legfehérebb haja. És lényeg az, hogy ő ahhoz a Szári Mihály bácsihoz járt zongorázni, aki engem szangzottan a zeneelméletre, szolfézsra és harmonikára is tanított. Tehát ilyen közös tanáraink voltak, és hallottuk egymást a növendékkoncerteken. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan kapocs, hogy egy gyerekkortól kezdve jelen van köztünk, és örülök, hogy nem egy ilyen szupergrupot akartunk kialakítani, tehát hát mondjuk te jössz, és mit tudom én, éppen születik három gyereket, és kialvatlan vagy, akkor nem tudunk rád annyi munkát tenni, hát akkor dobjuk ki, küldjük el, tegyünk föl neki olyan kérdést, hanem inkább az volt, hogy akkor a másik tag kicsit többet húzott, picit az, kivártuk egymást, és ez olyan nehéz helyzetekben is így volt, mint a katonaság. Tehát itt nem kellett félni attónak a zenekari tagnak, aki katona lesz, hogy Jézus, hogy bevonultott a katonának, akkor így gyakorlatilag lapátra leszek téve. És ennek megvolt a, lehet, hogy akkor nem kérdezte távolodó, de ha most te megkérdezed, akkor azt mondom, hogy ennek van-e hozadéka. Persze van ez, hogy kicsit kevesebb lemez jelenik meg, mert ami belefér, az jelenik meg. A másik viszont, hogy annyira megszoktuk egymás játékát, annyi gondolatait, mindent. Tehát olyan közeli kontaktus van, mert ez egy színpadon az egy ilyen éles helyzet egyébként. Ott az ember valamikor a kollégától kap egy segítséget, vagy nekem kell egy segítséget nyújtanom, mert olyan akusztikai körülmények vannak, húrszakadás, ez fáradtság, tehát lehetnek szubjektív dolgok is ezekben, és mi annyira kiismerjük egymást, tehát
ez érződik, Gábor.
Egy gyönyörű hangzás jön, ami valószínű, hogy ez a szép hangzás, vagy ez az egységes hangzás, vagy úgy te olyan szépen megfogalmaztad, ez az egyetemesség, ennek is a következménye, hogy ezek az emberek nem csak hogy sokat megéltek, hanem együtt éltek meg sokat, egy nagyon gazdag élményanyagból táplálkoznak, és annyira ismerik egymás személyiségét, hogy az egyik zenekari tag által így megpendített húr, az determinál a másik hatnál egy olyan megpendített húr, és akkor ebből egy nagyon szép harmóniatok. Uh-huh. Ezt nem adják ingyen, ezt 50 évre adják.
Ah, igen, igen. Egy másik interjúban is mondtál egy számomra nagyon kedves dolgot, ez inkább most rögtatott, de azt hiszem, hogy ti ezt komolyan vettétek, hogy csak nem tudom pontosan idézni, mert segítséget kell, hogy az a muzsikus, aki nem hagy maga helyett két utódot, igen, tehát nem nevel ki két utódot, az a pokolra kerül, de nem tudom, hogy a tamburással, vagy a nem tudom.
Ez Dudással kapcsolatban voltam.
Ez lett volna a másik.
És kicsit be is szoroztad, mert tulajdonképpen, ha már egy ember találsz, aki azt folytatja,
te kettőt mondtál, ezt tudni
végül. Akkor lehet, hogy már tudtam azt, hogy a Söndörgőben volt négy unokőcs is. Tehát, hogy egyébként ez Pál Pista bácsihoz kötődik ez a történet. Juhász Zoliék találtak rá Tereskén, és egy fantasztikus ugye pásztor emberről van szó, aki nagyon szépen énekel, flótázik, tehát fulójázik, és ő a tudát is visszatanulta, és ő adta ezt a tanítást, ami a dudások között él, tehát egész pontosan úgy van, hogyha nem támaszt olyan fiatal utódot a dudás maga után, aki azt a tudást, amit ő elvinne magával, ha jól belé teszem elő, azt ő viszont tovább viszi, akkor a Belzebub vagy talicskán betolja őt a pokolba. Azért annyira szép, tanítok most klasszikusoknak is, és jazz évfolyamoknak is népzenét itt a Zeneakadémián, és ezt mindig elmondom, hogy a szájhagyomány, az ugye az írott zene, az biztos alapokon nyugszik, mert a kotta ott rögzíti a textust, és ehhez képest, hogy én egy ilyen illékony dologra bízom az egész kultúrát, hogy hát amit megjegyeztél belőle, azt megjegyezted, hát nem, akkor nem. És akkor én ezt lefordítom, hogy azért nem egészen így van, hanem az írás az változatlan formában akarja továbbadni egyik nemzedékre, a másik azt a kulturális elemet, legyen ez szöveg, törvénykönyv, leltárkönyv vagy zene, mindegy. Ha pedig a szájhagyományra bízom, akkor pedig én a magaménak érezhetem, változtathatok is rajta, változtatni is fogok, egyébként meggyőződésem, hogy más fiókba kerül itt a fejünkbe, mert rögtön az anyanyelvi kultúrához lesz hasonlatos, és akkor nem verset mondunk, amikor népzenélünk, hanem az önkifejezésünk eszköze tud lenni. Tehát ezért nagyon fontos ez a tanítás, és hogyha mellé adok egy ilyen erkölcsi parancsot, hogy vigyázz, ezt azért át kell adni, mert a közösségnek erre szüksége van, akkor ez már érződik, hogy itt azért nem a véletlenre van bízva az átadás, hanem egy kemény erkölcsi parancsot is.
Igen, nem babra megy a játék. Igen. Nagyon érdekes volt a koncertben két kitekintés. Az egyiket a Söndörgő produkálta, és akkor volt egy ilyen súgásod, hogy lehet, hogy a Söndörgőt nagy dicsőség éri.
Igen, ez most egy pár nap múlva fog majd kiderülni.
Drukkolok.
Nagyon szokok. Készítettek most egy jazz című lemezt, jól ejtettem, tehát nem vagyok beszédhibás, ez szerbül a jazzre utal, és ez a cím náluk azra utal, hogy ők népzenészként, mégis egy jazz muzsikussal együttműködve, aki egy világsztár majd mondom a nevét, Chris Potter, aki egy világsztár, Chris Potter, vele együttműködve hozták létre ezt a lemezt. Én azért örülök nagyon, mert először kicsit féltem, hogy most ők ebbe a zenei területbe oda belekóstolnak, hát azt meg fogjuk hallani, hogy ők ott idegenül mozognak, vagy valami. De nem ez történt, hanem minden témát a söndörgő szállított Chris Potternek, tehát ő volt az, aki közelebb lépett egy kicsikét a forrásfolkról mesdjére, illetőleg ezek már azért kitalált témák voltak, mert volt azért empatikus érzés a fiúkba is, tehát hogy olyan témát hozzanak a Balkánból, a mi hagyományainkból, ami amúgy inspirál egy jazz muzsikust, és ők pedig arról tettek tanúbizonyságot, hogy népzenészként otthonosan tudnak mozogni ebben a műfajokat összekötő zenei szövetben, és annyira...
Ez feledhetetlen része volt a koncertnek.
Én meg nagyon boldog voltam, megmondom miért, mert számomra azt jelzi, nem minden műfajból megy ilyen könnyen átjárás, egy ilyen szabadság irányába, mint amit a jazz képvisel, és úgy látszik, hogy ugye most itt vagyunk a Népzene tanszék egyik termében, hogy itt a Népzene tanszéken is sok kamaraórát hallgattak tőlem ezek a gyerekek, előtte meg a Váci Konziba, még előtte még a Budakalászi Zeneiskolába is, hogy úgy látszik, hogy a Népzene kamaraóra az ezt a szabadságot, ezt meg tudja őrizni. A népzenével, ahol persze vannak szabályok, de úgy tűnik, hogy nem egy korlátozás éri a zenészt. El tudom képzelni, hogyha klasszikus zenész esetleg egy olyan oktatási rendszerben ismeri meg a zenét, hogy feszeng egy ilyen szabadság során, amit mondjuk egy jazz muzsikus érint. Tehát nagyon öröm volt, hogy nem véletlen az, hogy Kodály Bartók is ilyen élményeket szereztek a falu zenéjének a megtapasztalásakor, és ez beépült a zenéjükbe, mert ez is egy ilyen bizonyíték, hogy a rugalmasságot, a nyitottságot, a befogadást, a szabadságot jól meg tudja őrizni, mondjuk akár intézményes keretek között folyó
népzenét. Most nagyon pestélyesen akarom mondani, akkor utána a Borbé Mihály még a 19-re elhúzott egy lapot.
Igen, mert az meg egyébként ez is ugyanezt bizonyítja, amit
hát igen, mondtam. Egy személyben ezt is tudja meg.
Mert ő egy nagyszerű népzenész, és egy nagyszerű jazzmuzsikus is, és ebből túl sok Dezső Csaba volt ilyen, ugye talán Gonda Jánosról tudjuk azért, hogy mind a két műfajban otthonos. Tehát, és utána Misi erre, és ott meg annak örültem nagyon, hogy az már riziléri jazz muzsika volt, ugye, a szónak abban az értelmében. Na de ott is zavarbejtő volt, hogy nem egy dobszerkó játszotta a perkát, hanem Farkas Zoltán Batyú ütőgardonnal, méghozzá kiválóan. Tehát egy olyan gyimnyesi népi hangszerrel, amire a világ is a csodájára jár, hogy mert ez csak egy burdon osztinátok kísérletet ad, de ilyen avatott kézbe, mint a Batyú, és ilyen magasfokú ritmusérzékkel, amivel ő meg van állva, ebből egy nagy, és amikor ebbe is bekapcsolódtak a söntörgős muzsikusok közül néhányan, akkor is...
Ez mint egy jam olyan volt. nagyon szép volt.
És azt hiszem rögtön érthető, ő is tette a kitekintés műsor címet is, hogy hát itt mi nem elkirándulunk más vizekre, vagy idegen vizekre, vagy ismeretlen vizekre, hanem úgy messzire tudunk tekinteni ugyanabból az alapállásból, ami a mi identitásokat jellemzi. Tehát népzenészként tekintünk ki messzebbre.
Ez annyira belemelegettünk, hogy nem emlékszem, hogy a bejelentést, vagy a súgást, azt elmondtad-e, hogy mire várunk itt a napokban.
Én azt hiszem elmondtam.
Igen? Majd.
Hát, de hogy tisztába tegyem, egy pár nap múlva tudjuk meg, hogy ez a lemezük a Grammy jelölést elnyerje, mert ez most dől el. A jelöltségre való felterjesztés az meg volt, az megtörtént, de hogy valaki ténylegesen Grammy jelölt legyen, arra még egy pár napot várnunk kell. Hát nagyon reménykedik, már így is hallatlan nagy siker. Már így is hallatlan nagy siker.
Nem csak egy koncert, ahogy mondtad, az 50 éves jubileum, hanem sok-sok koncert, és még sok van hátra. Invitálnád a hallgatóinkat egy-egy koncertre?
Hogyne, nagy örömmel, mindig egy kicsit, sor az összesre.
Jó, tegyük azt.
Most november 16-án Párkányban leszünk, ott Michel Montenegróval, tehát azzal a provenci zenész barátunkkal, akihez 5 évtizedes barátság köt, személyes is, meg zene is, az vele közösen csináljuk, és utána pedig a Vucic együttes első erdélyi turnéja